Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Jaj, hát Vágó Gáborról ülünk itt együtt. És elnézést kérek önöktől, de vagyunk olyan viszont, hogy nem fogjuk elkezdeni magázni egymást, mert hülyén érezni magunkat. És persze van egy ilyen szabály, hogy egy politikussal sose barátkozzál, de hát Vágó Gábor szerencsére nem úgy politikus, ahogy önök elképzelik, hanem úgy, ahogy én elképzelem. Tegyünk már helyre az egész dolgot, hogy te most hol vagy és mit csinálsz, hisz ugye gondolom, akik leginkább hallottak rólad, akik az LMP kapcsán hallottak rólad. Igen. Jelenleg is az LMP-ben politizálsz?
Nem. Oh. 2019-ben az európai parlamenti választások után így minimumra csavartam a párt politikai tevékenységemet, olyannyira, hogy el is hagytam az országot, elmentem Prágába dolgozni egy nagy IT vállalatnak, majd utána az európai politika vizeire elvesztem Brüsszelben, az Európai Parlamentben a Zöldek frakciójának dolgoztam klímakampányosként, majd utána jött egy kisebb hazai kitérő, és utána Bázelbe, Svájcban éltem, dolgoztam, és most pedig hazajöttem, hogy a biodiverzitással foglalkozó startupomat elindítsam a siker felé vezető úton.
Mert ez a jó, hogy közgazdász, politikus, és akkor mondhatjuk azt, hogy igen, tehát annyira baj van a politikus szó értelmezésével, hogy, de mondhatjuk el, hogy politikus, mert ez nem pártpolitikust jelent, hanem azt jelenti, hogy a közösség ügyeivel való foglalkozást űző ember, és ebben az értelme akkor politikus vagy most is.
Igen, tehát, hogy foglalkozom közügyekkel, hiszen az, hogy kipusztítja az emberiség a természetet maga körül, az eléggé mély fájdalmat okoz nekem sokszor, és ezen én szeretnék segíteni a magam módján, és hogy ha mások is ezt közügynek tekintik, akkor ez közügyekkel való foglalkozás.
Azaz.
De az LMP-ből kiléptem egy hónapja kb.
Ja, hogy addig húzódott ez. Jó, csapjunk a közepébe. Az átlátszó.hu-n láttam azt a ismeretterjesztő filmet tulajdonképpen, amit te készítettél. A homokhátság van, barangolsz, és azt mutatod be, hogy egyrészt, hogy sivatagosodik el, hogy megy az egész tönkre, másrészt, hogy tulajdonképpen nem is lenne annyira bonyolult ennek a, hát legalábbis lassítása, vagy megállítása, majd később talán visszafordítása, és pont két dolgon gondolkoztam közben, az egyik az gonosz. Azt mondta, hogy a kutya nem jár erre, hát most mit számít, hogy ez sivatagos-e, vagy nem, hát életembe a közelébe sem megyek, hagyjuk már ezt. Ez egy kicsit olyan, mint hogy minek a mezőgazdaság, amikor hát ott van a zöldségesnél a sok zöldség. A másik pedig az volt, hogy ez egy olyan ügy, hogy nem hiszem, hogy át lehet valahogy itatni ezzel a nagyon mocskos pártpolitikai kormásszal, amit rászoktak kenni a dolgokra, hisz itt nincs érdekellentét a pártok között sem, a politikus és a ottani paraszt között sem. Nem, egyszerűen nem értem, hogy miért nem oldódnak meg, amikor ezt azért évről évre elmondják, amit te elmondtál. Hogy itt kell a tározó, hogy a belvizet hogy kell nevezni, hogy elárasztani, azt mégsem látom.
Akkor nem is reflektálnék arra, hogy a kutya se jár, ja, jó, ott, igen, mert okay. Azért igen. Több millió ember ér az Alföldön. Viszont az, hogy van egy érdekegyezőség, az nyilvánvaló, ám de forrásokra van szüksége ahhoz, hogy ezeket a vízmegtartó beruházásokat megcsinálják. És itt a szűkös erőforrásokért való verseny van a költségvetés kapcsán. És az látható, hogy sokkal jobban érdekli a politikusokat az
a
árvíz.
A Vodafone megvétele.
Nem.
De érted, szóval ezek az összegek, amit például a repülőtérre költöttek, az nagyjából az Alföldet megoldaná.
Csak idén körülbelül 350 milliárd forintot veszített a magyar nemzetgazdaság az asszály miatt. Ugye két évvel ezelőtt, amikor még súlyosabb volt az asszály, ez hatványozottabb volt. Hogyha összevetjük ezt az árvíz okozta károkkal, illetve a védekezés költségeivel, ami 2013-ban volt a Nagy-Dunai árvíz, akkor Bakondi György, mindenért is felelős államtitkár, akkor 30 milliárd forintot mondott, hogy annyiba került a védekezés. Ez mai értéken számolva kb. 51-2 milliárd forint, hogyha összevetjük az asszály okozta károkkal, heted annyi. az kárt okoz. Mégis az összes politikus ott fölhúzza a gumicsizmát, a frissen politikai pályára lépett megváltók, még szittyakürtöt is raknak az oldalukra, úgy fotózkodnak, Orbán Viktor vezényel, ő maga személyesen nyittatja ki a záportározókat, és senki
nem akar... Távozásra szólítja fel a Dunát, megszólja?
De hogy van egy olyan aspektus, hogy ott rögtön hirtelen lehet csinálni valamit.
Megfejtettem ám. Tudod, miért van ez? Mert az árvíz kiszámíthatóan és hamarosan levonul. Egy politikus ott a sikert megéli, és körbemutat, és azt mondja, na milyen politikus vagyok, és levonul.
Na, az aszály egy kicsit bonyolultabb, és tehát, hogy kb. A homokhátságon évente, homokhátságra évente érkezik 500-550 milliméter eső.
Ez hol van pontosan? Tegyük már be ezt a homokhátságot a térképen a
Homokhátság Dél-Pest megyéje és Bács-Kiskun megye területe, ugye a Duna és a Tisza között, ahogyan az évezredekkel a Duna vonult szépen balra, a hordalékát lerakta, és akkor ott van egy legmagasabb pontja, az 100 méterrel is magasabban van, mint a legalacsonyabb pontja Magyarországnak a Tiszánál, Szeged
miért, miatt. Miért ennyire kitett ez a éghajlatváltozásnak ez a terület?
Hát egyrészt a talaj miatt, mert homok nevében is benne van, másrésztről intenzív mezőgazdaságot művel ott az emberiség már egy jó ideje, és azok a természetes élőhelyek, mert ott rengeteg tó volt, ilyen szikes tavak, kisebb mocsaras, lápos területek, ezek mind kiszáradtak idővel, és ugye ez még inkább beindította azt a lefelé tartó spirált, hogy helyből nincsen párolgás, nincsen felhőképződés, nem esik le az eső. És van évente mínusz 200 milliméter vízszint, amit valahogy pótolni kellene. És hogy az ELTE kutatói, a Tímár Gábor vezette kutatócsoporttal két éve írtak egy nagyon részletes tanulmányt, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, tehát ők geofizikai szempontból vizsgálták, az ELTE-n is vannak, vagy pontosabban a BME-n is vannak ezzel kapcsolatos kutatások régóta, tehát hogy nem én találtam ki a spanyol viaszt, hogy hogyan lehetne megoldani a problémát, a tudomány már lerakta az asztalra, csak még a közösségi erőforrások hiányoznak sok
miközben
esetben.
Megy a, ugye a klímaváltozás halad valamilyen irányba, ez a megoldás, én az előbb soroltam, hogy lassít, megállít, vagy visszafordít, ez milyen jellegű megoldást hozna esetleg tényleg, tehát megoldaná esetleg a problémát, és valóban újra lennének szikes tavak és párolgás és csapadék, vagy csökkenteni a károkat, tehát milyen szinten tudna beavatkozni ebbe a folyamatba a tudomány?
Csökkenteni lehet a károkat, ezt úgynevezett mitigációnak hívják. Tehát, hogy azok az elképzelések, amelyek még a szovjet érából itt maradtak, és valamiért beleivódtak a magyar tudatba, hogy kell egy nagy csatorna a Duna meg a Tisza között, és az majd mindent megold. Na hát ez kivitelezhetetlen, nem csak azért, mert nagyon sok pénzbe kerül, hanem még nem is oldja meg a problémát. Öntözni lehet, de az öntözéssel csak rosszabbá tesszük a helyzetet. Tehát, hogy a talajvíz szint olyan mértékben csökkent már, hogy ezt az öntözés nem fogja pótolni. Az egyetlen lehetőség, hogy a Duna és a Tisza medrébe, régi medrébe, a mély árterekbe visszavezetjük a vizet, illetve olyan kis, ezek hajszáleres csatornákkal, tehát kis csatornákkal bevezetjük a vizet természetes élőhelyekre. Láposítunk, mocsarasítunk, természetesebbé tesszük a tájat, olyan, amilyen az volt. Tehát sok esetben ezek az óriási erdőtelepítések az Alföldön is nagyobb problémát okoznak, mint megoldást, hiszen rengeteg vizet vesz ki egy fa a növekedése során. Párologtat valamit, de az egyenleg az negatív. A Szegedi Tudományegyetem ökológusai szerint a megoldás az a fás, ligetes gyep, Tehát, hogy körülbelül 5-10%-a van borítva fával, a többi pedig gyep.
Mert a gyep tartja vissza igazából a vizet.
Így van. Tehát, hogy nem véletlenül a szén megtartásba is nagyon sokat tesz a gyep, hiszen Békésben a fekete föld, a csernyőznyom talaj, az azért alakult ki, mert évezredeken át ott gyep volt.
Nagyon fontos, hogy a gyepet egy városember tök máshogy értelmezi. Tehát ez nem az a... Az a
nem a golf, nem
igen,
a golf
ez, hogy milyen az igazi gyep.
Tehát, hogy nagyon sokféle növény él ott, vannak cserjék is, tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy a végtelen pusztaság, ahogy elképzeljük, és sok esetben az is probléma, hogy megjelentek úgynevezett inváziós fajok, amelyek vaddohány közkeletű nevén, meg mások, amelyek kiszorítják az őshonos ökoszisztémát. De hogyha mondjuk most valaki azt gondolná, hogy ő szeretne gyepesíteni a szántóján, akkor az 10-15 év, mire helyreáll a természetes ökoszisztéma. Hogyha megfelelő magkeveréket kiszór, ami azért nem olcsó mulatság, de mégis megéri, akkor 2-3 éven belül helyreáll egy olyan egyensúly, ami már egy természeteshez nagyon közelítő állapot.
A hülye kérdések sorozatunkból mondom azt, hogyha elárasztás, tehát hogy belvizek újra megjelennek, mi, úristen, hát ezt kivonjuk a termelésből, hát nem lesz elég búza, éhen halunk mindannyian.
Hát ugye erre már az Unióban is rájöttek, hogy nem feltétlen a termelés a fő cél, és hogy biodiverzitás növelő beruházásokra lehet most már támogatást felvenni, tehát elméletileg a jövő évtől azok a gazdák, akik azt mondják, hogy amúgy a földemnek ez a 10%-a mindig belvizes, alacsony a termés átlag, nem éri meg azon amúgy se vesződni, de csak azért vetem be, mert hogy megkapjam a föld alapú támogatást, igen. Azok a gazdák azt tudják mondani, hogy így is megkapom, hogyha meghagyom belvizesre, telepítek oda mondjuk egy nádast, vagy esetleg még kivezetem a vizet oda, hogy nagyobb területen tudjon elterülni a víz, és így nő a talajvízszint.
Ez miért nem 30 éve volt? Ez 30 éve így kéne lennie? De nem, ez megint egy annyira logikus dolog, hogy most 2024-25-ben lesz először erre lehetőség, akkor azt mondom, hogy eddig mit csináltak? Tehát ijesztő egy picit.
Igen, eddig más célokat követett, de ugye van egy másik uniós szabályozás is, ami idén augusztusban lépett életbe. Magyarország még nem áll az élén ennek, nem is támogatta. Minden esetre az arról szól, hogy összhangban az ENSZ globális céljával az európai területek 30%-át természetessé kellene tenni. Tehát, hogy
most hogy állunk ezzel? Most mennyi a természetes?
20 valamennyi.
Ja, tehát nem olyan nagyon messze.
Nem, vagy cél, tehát egy elérhető cél, de hogy ezen dolgozni kell, ez a visszavadítás, ez a szakszó rewilding, hogyan lehet olyan természetes élőhelyeket hozni, létrehozni, amelyek utána hosszú távon képesek fennmaradni. Mert sok esetben, amit a városi ember erdőnek gondol, az ökológiailag sivatag, hogy sorba ugyanazok a fák vannak, az nem erdő, az egy faültetvény. Hogyan tudjuk természetessé tenni a tájat, hogy ott, és ez nem csupán azért fontos, jaj, de szeretjük a madarakat, meg a kis állatokat, és milyen cuki a borz, hanem azért is, mert ezáltal tudjuk garantálni azt, hogy legyen mezőgazdasági termelés az adott területen.
Meddig kell mondjuk magára hagyni, egy békén hagyni, mert az erdőben a legjobb, ott hagyjuk békén. Hogy mennyi időre kell
ugye az erdőgazdálkodás kapcsán legyen. Is vannak ilyen reformgondolatok, amik sok helyen már Magyarországon is átjöttek, hogy nem talra kell vágni az erdőt, hanem úgynevezett szállalós gazdálkodás. Ugyanannyi jön ki hosszú távon faanyagba 30 év alatt, de hogy pont azokat a fákat vágjuk csak ki, amire szükségünk van, és nem egyszerre az egész erdőt.
Mert ugye mindig olyan kényelmes, nem fogunk egy sávot, kiírtjuk az összes fát jó 3 centire a földtől, és keletkezik ott egy izé, jön egy eső, kimossa belőle a talajt, izé, tehát azt úgy gyakorlatilag kinyírtuk azt a részt.
De a kérdésedre válaszolva élőhely függő, hogy mennyi idő az, amelyik a természet úgymond visszahódítja magának, és hogy, mint mondtam, nagyon sok olyan inváziós faj van, ami kiszorítja az őshonos élő közösségeket, és ezért valamennyi fajta emberi beavatkozás irányítás kell ehhez, hogy minél hamarabb elérjük azt az áhított állapotot.
Az invazív fajok listája az nem csökken, hanem bővül. úgy tűnik, hogy ez egy szélmalomharc, lehetetlen megállítani ezt a folyamatot. Részben az tényleg majd világfalu lettünk. Tehát itt valaki tényleg reggel föl kell, és már valami egzotikus maggal a talpán, az ebéd előtt már ott van egy másik kontinensen, és átvitte.
Jó, de azért vannak abszurd esetek, hogy a hévízító kifolyásánál piranyát találtak, meg hasonló.
Gyümölcsevő volt, ne ijedjenek meg. Gyümölcsevő piranya, azzal semmi baj nincsen.
De hogy lehet azért ez ellen tenni, lassítani a folyamatot és fölkészülni arra, hogy egyre extrémebb helyzetekkel kell szembenézni.
Igen, a növények, tehát én az inváziós növényekkel kapcsolatban érzem azt, hogy fú, sziszifuszi küzdelem.
Nem csak az inváziós növényekkel van a baj, itt a zöld gerilla mozgalom, aki minden évben visznek ki tevéket az agrárminisztérium elé, fölhívva arra a figyelmet, hogy itt elsivatagosítás folyik, nem elsivatagosodás. Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen növényeket termesztenek ezeken az aszálynak erősen kitett területeken. Tehát a napraforgó, meg a kukorica, az kizsigerli nem csupán a vizet, hanem a talajt is, és hogy át kellene gondolni egyáltalán, hogy hogyan használjuk a tájat. A Balogh Péter hidrológus szokta mondani, hogy a helyes vízgazdálkodás az a vizes helygazdálkodás. Tehát, hogy úgy tudjuk a táj használatot átalakítani, hogy legyenek benne a vizes élőhelyek között úgynevezett ökológiai folyosók, tehát, hogy az adott növény vagy állat el tudjon terjedni, és így hódítva vissza a tájat, így vadítva vissza a tájat.
Miért elfelejtem, tehát ez iszonyú fontos, hogy mondjuk ez a gazda nem azért termel napraforgót meg kukoricát, mert azt megveszik tőle. Ezt a piac tudja irányítani, hogyha a cirok lenne ilyen menő, vagy a mostani kedvencem, a orosz télálló banán, akkor azt termelne, tehát ő nem hülye, nem a saját maga ellensége, valószínűleg azok a növények, amelyek kevésbé szipolyozzák ki a földet, vagy teszik tönkre, azok eladhatatlanok, hát termelne, de hát Istenem.
Hát így ebbe a formában nem igaz.
De egyszerűsítek, tehát, csak azért mondom. Újságíró vagyok.
Imre, azért itt nagyon sokféle növény van, lehet egy olyan portfóliót egy gazdának kialakítani, hogy egyik évben ezt termel, másik évben azt termel, ehhez szokott hozzá, nem, ezt ismeri, tehát, hogy a búzához, a kukoricához ért, vannak vevői, de hogy vannak, akik kicsit így már okosabbak is előre gondolkodnak, mandulafát ültetnek, mert hogy az mediterrán
szatívát,
típusú.
Indiai kendert.
Vannak másfajta, az például rengeteg vizet igényel, tehát nem a megfelelő, de hogy az ipari kenderhez is kell víz. Nagyon sokféle olyan növény van, amivel föl tudunk készülni arra, hogy itt meg fog változni, megváltozik folyamatosan a klíma, és hogy ha előre gondolkozunk 10-15 évet, ha még van annyi az emberiségnek, akkor érdemes fölkészülni arra, hogy nem a szántóföldi növénytermesztés a megoldás.
Fel fog húzódni Svédország magasságába kb.?
Hát azt mondják, hogy az a klíma, ami most Budapesten van, az lesz 20 év múlva Stockholmban, igen.
Viszont akkor tényleg van olyan elképzelés, például engem nem olyan kíváncsi lenne, hogy 30 év múlva hogy fog kinézni a magyar mezőgazdaság. Van erre vonatkozóan valami fajta olyan, ahogy igen, hogy ezek a növények lesznek, itt ezeket kell termelni. Tehát, hogy amikor azt mondjuk a gazdáknak, hogy készüljenek lassan az átállásra, akkor tudják, hogy mire kell átállni?
Hát az Ökológiai Kutatóintézetben vannak ilyesfajta kutatások. Most, hogy ez az agrárkamarán keresztül a falugazdászokig hogyan szivárog le, mert valójában a falugazdászokon múlik ez, mert ők azok, akik kapcsolatban állnak a gazdákkal, ők mondják el nekik az aktuális információkat. Tehát ez a szemléletformálás szépen lassan fog végbe menni, de egyébként nem akarok ilyen agrárgazdasági fejtegetésekbe belemenni.
De imádják a hallgatók, imádják.
Van egy birtok koncentráció, amit már Magyarországon is látunk, hogy van pár úgynevezett zöldbáró, ugye Ángyán tanár úr készítette erről jelentéseket, ami még átlátszós újságíróként én is sokat szemezgettem belőle, és írtam róla, főképpen az állami földek kapcsán, de hát végül is igaz lett az, amit Lázár János mondott a mezőgazdasági bizottság ülésén, hogy ha MSZP-s vezetés van, akkor ő lopja szét, hogyha Fideszes vezetés van, akkor meg ő lopja szét az agrár vállalatokat. Ezen kellene túllépni, és gondos gazda módjára ezzel foglalkozni. De, hogyha már itt belementünk a részletekbe, én nem pontosan azért, mert azt gondolom, hogy annyira égető és sürgető a probléma, nem a politikától várom a megoldást, hanem megpróbálom a piaci vállalatokat bevonni, hogy a megoldás részesei legyenek.
Zárójel, meg lehet oldani ezt az állam, tehát hogy erre koncentrál az állam és beleáll keményen nélkül esetleg? Mert azért az nehéz.
Ha már annyit megtesznek, hogy mondjuk itt az ökológiai célú vízkivétel kapcsán nem gördítenek olyan adminisztratív akadályokat, ami pénzügyi teherrel is jár, az már előrelépés volna. Tehát, hogy most ha valaki minden szabályt betartva szeretné ezt megtenni, akkor több hónap az engedélyeztetés és több millió forint.
Visszacsatolnék akkor arra, hogy itt nincs érdekellentét. Tehát, hogy hülyeség az egész adminisztrált szabályozás. Jó, akkor megváltoztatjuk, mondhatná a kormány, hisz ugye neki ez nem érdeke, hogy ezt a dolgot lassítsa.
Nem érdeke.
Csak lassúak. Nem okosak.
Vannak, tehát, hogy nem azt mondom, a Fideszben is például a Szollát volt képviselő, most az agrárkamari elnök Hajdú Biarba, ő is érti ezt, tehát, hogy tett közzé egy írást még évelején, hogyan lehetne ilyen ökológiai megoldásokkal az aszályt megállítani, tehát, hogy a tudás ott van, nem tudom, hogy hol veszik el a NER döntéshozási labirintusában az akarat, de biztos mindig jön egy árvíz, ami fontos.
Igen, amikor ki lehet fotózkodni. De térjünk vissza a homokhátsághoz, mert az egy ilyen laboratórium gyakorlatilag, ahol minden működik, és hogy akkor mondd el, hogy tehát a megoldást említetted, összekötés, stb., de hogy ez hogy néz neki a valóságban? Van egymástól elég messzire két viszonylag szabályozott folyó, ugye elkövettük azt a hibát, hogy lecsapoltuk a mocsarakat, és büszkék, levágtuk a kanyarokat, és gyakorlatilag az a hazugság, hogy Magyarország egy ilyen hihetetlen gazdag vizekben gazdag ország, az nem igaz. Átfolynak rajtunk vizek, de húznak ki alul, és hogy ezt visszacsinálni azért az nagyon kemény.
Nem visszacsinálni kell, hanem kiigazítani. Tehát, hogy vannak a mélyárterek, ezek az adott úgynevezett védett területek, ami a gáton túl van, de alacsonyabban van, mint a folyó, mondjuk a Tiszának a régi ártere, és oda visszavezetni a vizet időszakosan, vagy akár egész évben, de úgy, hogy folyamatosan cserélve van. Tehát, hogy nem minden évben kiengedünk valamennyi vizet, oda akár még erdőket is lehet telepíteni, gyümölcsösöket is lehet telepíteni. Vannak a magas árterek, ahova régen még a szabályozás előtt kiment a Tisza, vagy kiment a Duna, oda is ki lehet időszakosan engedni a vizet, és akkor a gyep felszívja magát, és akkor nem szárad ki, nem olyan sivatagi táj van, mint amit most láttunk augusztusban, és egyébként az átlátszó videóján a rádióhallgatók is megtekintetik. Tehát, hogy többfajta ilyen kezelési módszer van. Mi most a cégünkkel azon dolgozunk, hogy egy volt homokbányából, ami egy ipari úgymond kivett terület, hozzunk létre egy tavat, vagy ilyen mocsaras, lápos részt. Egyébként
védett oligarchák élnek benne. Az milyen jó. Tudok egy mocsarat, amiben védett oligarchák élnek. Ez tökéletes mondat, és ezért fogja megjegyezni mindenki a beszélgetésünket. Igen, figyelek.
Tehát a védett oligarchákját, védett orchideákat kellene inkább a fő fókuszba tenni. Tehát ugye a célunk az, hogy létrehozunk egy ilyen úgynevezett nature-based solution, természetalapú megoldás, így hívják angolul szakszóval, és ennek a finanszírozását a biodiverzitás kredit új pénzügyi eszközével oldjuk meg. Ezek a biodiverzitás kreditek hasonlóak, mint a karbon kreditek, arról már lehetett hallani, csak ugye a karbon az globálisan egy háztartás, tehát hogyha itt eresztesz ki széndioxidot, a világ másik felén meg csinálsz egy olyan beruházást, ami elnyeli, akkor az így kb. Ki tudja egyenlíteni. De ugyanez nem igaz a biodiverzitás szinten, tehát hogyha itt kihal egy faj, akkor azt amott nem tudod, hogy hiába csinálsz neki élőhelyet, nem jön létre.
Igen.
és hogy éppen ezért jött létre ez a módszer, tanulva a karbonpiac hibáiból, mert a karbonpiacnál nagyon sok fake projekt volt.
Csodák ott azért.
Voltak olyanok, hogy a gazdag esőerdőt kivágták, és utána helyére ültettek ilyen faültetvényeket, és azt mondták, hogy kérem szépen, mi itt ültettünk fát, ez elnyelése a projektnek, vagy elnyelése a szindioxidnak. Tehát, hogy ezen túlmutat egyrészt, hogy van egy olyan metodológia, ami alapjában arra az ökológiai élőhelyre fókuszál, másrésztről van egy harmadik feles hitelesítő, aki független szereplőként mind a metodológiát, mind az ökológiai beavatkozást monitorozza, tehát hogy azt mondja rá minden évben, hogy ez oké. Okay. A kreditnek a lényege, van számos módszertan, a mi módszertanunk, amit fejlesztünk, annak az a lényege, hogy most kiraktunk hangfelvevő berendezéseket, úgynevezett bioakusztikus eszközöket. Ezek az eszközök megmérik, fölveszik a hangokat, pont abba a sávba, hogy tudják hallgatni a madarakat, a denevéreket, meg a kemény szárnyú rovarokat. Ezek sok mindent elmondanak az egész ökológiai állapotról, nem csak azt, hogy ott van denevér, ahol van rovar, ott van rovar, ahol vannak virágzó növények, tehát hogy van egy ilyesfajta összefüggés. És ezt most megmértük, mielőtt kiengedjük a vizet, és utána, hogyha kiengedjük a vizet, ugye arra számítunk, hogy több madár fog majd odajönni, mert lesznek kétéltűek, egyébként az összes kétéltű védett faj Magyarországon, és hogyha lesznek ott madarak, akkor a madár hangok alapján összetudjuk hasonlítani, hogy mekkora az ökológiai szolgáltatás növekmény. Vannak szakértők, illetve vannak különböző mesterséges intelligencia alapú megoldások, amik számosítani tudják, hogy hányszor csiripelt ott az adott madár.
És ebből levonják. Hülye kérdés kettő, hogy a biodiverzitás fontosságát mindig hangsúlyozzuk. Tehát bizony ki egy lába ott beláthatatlan következményei vannak, láncreakcióban nem tudjuk, pillangóhatás, káoszelmélet, tök mindegy. És mégis mindig annyira tiltakoznak az invazív fajok ellen az ökológusok. Hát az nem növeli a biodiverzitást?
Nem, mert kiszorítja az őshonosokat. Tehát, hogy, de ez releváns kérdés.
Igen, tehát hogyan fárasztunk ökológust, könyvből loptam ezt a kérdést. De a BIAS pedig az, hogy egy magáncég, mint említetted, ezek bevonását szeretnéd, miért érdekelt ebben? Hogy lehet érdekelté tenni ebben?
Három fő indokuk van. Egyrészt az ESG jelentésükben, a fenntartatósági jelentésükben be tudják illeszteni. Ugye ez a hármas betű szó most már egyre több embernél hallani, és az ESG mögött még egy óriás, egy betűleves halmaz van, tehát hogy CSRD, TNFD, ELSZRS, tehát ott rengeteg olyan, ugye itt találkozik az EU-s döntéshozatal, illetve a corporate világ, és mind a kettő imádja az akronímokat, ezeket a rövidítéseket, és ahol és nagyon nehéz ezt kinyámozni és emberi nyelvre lefordítani. Nekünk a startupunk a Boosterával az a feladatunk, hogy ezt lefordítsuk azt, hogy hány madár van, lefordítsuk corporate nyelvre, és ők ezt be tudják illeszteni a saját jelentésükbe, ezáltal pluszpontot érnek el, ezáltal olcsóbban jutnak hitelhez.
Ez a 70-es években szocializálódottak, elmondom, hogy beírhassák a brigádnaplóba. Igen. Igen. Végül is ez a dolog.
És ki tudják tenni úgy, igen, hogy amikor megkérdezik tőlük, hogy mi a zöld kommunikáció mögött a valós tartalom, akkor föl tudják, itt vannak a denevérhangok a számai, látjátok, ennyivel nőtt ott a biodiverzitás.
Mert itt is az lehet, nem, hogy ezt teljesíteni kell, és így a kamuzás elindult, tehát, hogy én visszaragasztottam egy fecskefészket, és mint amilyen.
Hát ugye van, nem is olyan egyszerű ez, mert van ez az úgynevezett mitigációs hierarchia, tehát ez arról szól, hogy először a legfontosabb az, hogy a saját károkozásukat csökkentsék a vállalatok. Tehát, hogy amit mi nyújtunk ezekkel a kreditekkel, hogy ellenőrizhető, verifikált módon tudnak piros pontokat szerezni. De először az a feladat, hogy a fekete pontokat eltöröljék, tehát hogy ebben kellene előrelépni, ebben is tudunk segíteni. Sajnálatos módon a vállalatok, akik eddig csináltak ilyen jelentést, csupán 5%-a foglalkozott a biodiverzitással. Tehát, hogy most rengeteg vállalat úgy kapja magáé ezt az ESG dolgot, hogy jó feladat, amivel nem tudok mit csinálni, vakarom a fejemet, és még plusz a biodiverzitás, tehát hogy egy munkaerő közvetítő, vagy egy csavargyártó kisiparos, milyen hatással van a biodiverzitásra, ezt viszonylag nehezen tudják fölfejteni, de végül is mindenkinek van hatása a természetre.
És ti tudtok ebbe például segíteni, hogy rávezessétek, hogy na például ez meg az, azt hiszem, a biodiverzitás nem egy elterjedt kifejezés a csavarkészítők körében.
Még nem.
De hogy, az lesz.
De hogy ahhoz, hogy a tényleg működjön EU szinten ez a zöld átmenet, amit meghirdettek, hogy hogyan lehet a kapitalizmust emberarcúvá tenni és zöldíteni, ahhoz arra van szükség, hogy mérhetővé váljanak a hatások, és utána ezt ami mérhető, azzal foglalkoznak, így utána képesek azt kezelni is.
Mondtad, ez az egyik, amivel érdekelté tehet egy magáncég.
A másik pedig az, hogy hogyan tudja a külső kommunikációjában ezt megjeleníteni.
Mert az emberek már igénylik, és azt mondod, hogy jobban bíznak egy olyan válogatottban, egy vállalatban, amin látják, hogy próbálkozik tenni azért, hogy éppen az ő unokáik már ne fulladjanak meg.
Igen, tehát hogy van a fiatal fogyasztói réteg, és főképpen a 40-esek, tehát hogy azok, akiknek kisgyermekeik vannak, ők vannak leginkább elkötelezve a zöld fogyasztási trendek mellett.
És ez befolyásolhatja olyan mértékben a piacot, vagy már befolyásolja is most jelen, hogy meddig azért láttuk ezeket a próbálkozásokat, például minden ment, meg ebben az élelmiszerben nincs E, tehát a hülyességet túl lehetett tolni, de ez most már egy szilárd vásárlói réteg, ami ez alapján hoz döntéseket?
Igen, mondok egy példát, például van egy olyan, tehát ugye a cégünk nem csak létrehoz ilyen krediteket, hanem kereskedik is vele, közvetít. És az első ilyen szegmens, ahol megvetettük a lábunkat, az a kávépiac, mivel a kávé van leginkább kitéve a biodiverzitás válságnak. Nem tudom, olvastad-e te is azokat a cikkeket, hogy 10-15 év múlva az arabika egyszerűen el fog tűnni, mert ugye az arabika a ráktérítő és a baktérítő között nő 2000 méter magas fennsíkokon. És ahogy jön a klímaváltozás, ez kiszorítja, ráadásul nagyon sok esetben monokulturális a kávé termesztése, tehát csak kávé van hektárokon keresztül. Másrészt a kávénak van a legnagyobb hatása is a biodiverzitásra, tehát hogy egy csésze eszpresszóhoz felhasználnak egy kádnyi vizet.
Az nagyon sok.
Igen.
Mármint annak fényében, hogy hány?
Nem csak a főzéshez, hanem ugye a kávé pörkölés, ez a folyamat során.
Jó, de hány presszó kávét iszunk meg egy nap a földön, ha ezt felszorozzuk, az írtózatos.
Igen, tehát hogy és nem csupán a víz felhasználása, hanem számos más hatása is van, tehát ezért választottuk ki a kávét. És vannak partnereink Kolumbiában, ahol akik úgynevezett felhőerdőket védenek meg, azaz olyan magas hegyi dzsungeleket, ahonnan erednek azok a patakok, amik a környékben 20-30 kilométerre lévő kávéföldekre folynak le. Tehát, hogyha megvédjük most az erdőt ott, akkor lesz 10 év múlva is víz, ami azokat a kávétermelő helyeket táplálja.
Gyönyörű negatív példa erre Kína, ahol elfelejtették azt, hogyha fent kiírtják az erdőt, akkor az lent is hatni fog, és ott ebből iszonyatos problémák adottak, nem szivárgott ki minden, de lehet tudni, hogy a Tibetben tényleg kinyírnak, ugye tarra vágnak erdőket, akkor a Tibet lejön a kínai részre.
De, igen, de hogy ez hogy kapcsolódik a fogyasztóhoz?
Igen.
Kapcsolódik a fogyasztóhoz, hogy azok a kávézók, mint például az Espresso Embassy Budapesten, vagy Pécsen a Nappali kávézó, ők vesznek tőlünk ilyen krediteket, azáltal szimbolizálva azt a természetvédelmi munkát, ami Kolumbiában folyik, és így a fogyasztók, akik betérnek hozzájuk, azt látják, hogy ők tényleg tesznek valamit a természetvédelemért, mert hogy belátják a kávé értéklánc folyamatába az, hogy ha nincsen most erdővédelem Kolumbiába, akkor nem lesz kolumbiai kávé 10 év múlva. És vannak olyan fogyasztók, akiknek fontos az, hogy 10 év múlva is tudjon kávézni.
Holott a legjobb lenne, hogyha nem hoznánk Kolumbiába, Európába szállítanánk a kávét, ez megszűnne, és kitalálnánk.
És hogy kávéznánk? Cikóriát
innánk? Bocsáss meg, nem az lenne az igazi ökológiai válasz erre?
De kétségtelen, kávé az egy olyan luxus jószág, aminek magas az ökológiai lábnyoma. Én nem.
Talán a kokainnak még magasabb, amit szintén nem messziről szállítunk. De hogy egy kérdésem van, ez a ti startupotok, vagy ami. Orbán Győző vagyok, van ez a Gánti kőbányám nekem, és bemegyek, és azt mondom, hogy érzem, hogy egy picit azért nagy felfordulással jár, amit mi csinálunk. Mostanában akadoztak a megrendelések gyakorlatilag, ugye.
Hát a vasútás tengődünk
a piacon, hogy mivel tudnánk mi ilyen menővé tenni magunkat, ilyen cool, hogy kerülhetünk fel a cool listára. Mondjuk tényleg egy kőbánya azért az oda csesz a természetnek, hogy ilyenbe kaphatnak tanácsot, vagy lehet őket így orientálni?
Hát nekünk az eltökélt szándékunk, hogy olyan cégekkel szeretnénk együtt dolgozni, akik nem csak zöldre mosnák magukat, hogy akkor kipipálják ezt a dolgot, hanem valóban egy átmenetben partnereket keresnek, hogy hogyan tudják magát a termelési módszert a leginkább kizuhadítani. Természetesen az acélgyártás, az sose lesz ökológiailag semleges, de el lehet jutni addig a pontig, hogy a legkisebb kárt okozza, illetve a legnagyobb pluszt tegye bele.
Ezek úgy néznek ki, általában úgy látjuk, amikor a Facebook működésen az, hogy piciket állítanak a potméterrel, és hogy ezek ilyen nagyon apró, lassú beavatkozások, hatásukat még lassabban fejtik ki, miközben sokkal gyorsabbnak tűnik a háttérben lévő változás, meg az egész pusztulás. Tehát úgy tűnik számomra, hogy így, ez a meccs már elment.
Hát Luther Márton tudnám idézni, akkor is, ha tudnám, hogy elpusztul a világ, akkor is ültetek egy almafát.
Ez tök hülyeség, ha elpusztul a világ, miért ültetnék almafát? Jönnek a szurikáták, a delfinek, a polipok végre, legyen egy új civilizáció, elcsesztük, nem sikerült, bocs, kihalunk.
De akkor is tegyünk meg mindent, amit megtehetünk, mindenki a saját frontján is tehetsége szerint. Én azt gondolom, hogy most, ahogy egyre inkább fölgyorsulnak ezek a folyamatok, amikre te is utaltál, hogyha képesek vagyunk ilyen oázisokat létrehozni itt az Alföldön, és ezeket ökológiai folyosóval összekötni, akkor lehet, hogy az éhínséget el tudjuk 5-10 évvel odázni.
Mert de ez egy kicsit nem olyan, mint az orosz vallás filozófus, aki azt mondja, hogy igazából az emberi élet sokkal hosszabb lett, de nem az életünket hosszabbítottuk meg, hanem a szenvedésünket, mert a végén, amikor már nagyon rossz élni, azt nagyon sokáig el tudjuk nyújtani az orvosok segítségével. Nem ugyanezt történik ilyenkor? Hát, hogyha nem csinálnánk kis oázisokat, még hamarabb kihalnánk, jönnek a szurikáták, polipok,
stb. Sokkal jobb kimenni egy tájba, ahol van víz és van élet, legalábbis
fogadom.
Amikor azt a videót forgattuk, amire te is utaltál az átlátszónál, ott elmentünk egy kiszáradt tómederbe, őszeszékre, Balástya mellett, és hát olyan illatokat, nem éreztem még életemben, olyan színeket nem láttam. Az, hogy ott egy mocsaras aljzat volt, de a felső 10-15 centi az csontra száradt, és amikor rálépsz, akkor imbolyogsz, és hogyha ott maradsz fél percig, akkor elkezdesz süllyedni, tehát olyan fizikai érzeteim voltak, amik így ezt ahogy szenved a táj, azt átéreztem. És amikor elmegy az ember egy olyan helyre, ahol csicseregnek a madarak, ott él a víz, él a táj, ez teljesen más érzés. Tehát, hogy legalább a saját jó életünk szempontjából, jól létünk szempontjából érdemes ezeket megcsinálni.
Ez a hülye kérdés három. Én nem, de bárba is olyan színeket tapasztalok, és olyan hangokat hallok, amit még sehol, és kiválóan érzem magam, tehát miért kell ezt pont a természet? Tehát meg tudjuk ezt csinálni.
Hát kinek így, kinek úgy. Hát,
ne, igen, ez a virágozik minden virág, illetve ne. De hogy persze nyilván nem látom ennyire sötéten. Azt gondolom, hogy ez a másfél fok, ez elúszott.
Az már most 1,4-nél járunk.
Ennek tehát, a következményei búzalmasok lesznek.
Hát a párizsi klímaegyezményben foglalt dolgok, azok úgy tűnik, hogy illuzórikusak voltak, hogyha ezzel kapcsolatban sikerül egy új konszenzust hozni, és pont ezért volt érdekes a globális biodiverzitás keretegyezmény, ami egyébként ezt a biodiverzitás kredit piacot is megnyitotta, mert ott azt mondták az emberek, hogy a természet a megoldás, a visszavadítás a megoldás, és hogy nem az a cél, hogy akkor próbáljunk meg meg rengeteg milliárd dollárt belőlni abba, hogy létrehozzunk olyan gyárakat, amelyik majd elnyelik a mesterségesen a széndioxidot, hanem próbáljuk meg ugyanazokat a milliárdokat a természet helyreállítása felé terelni.
Azaz most eljutottunk már végre arra pontra, hogy bevallottuk, hogy nem tudunk jobbat csinálni a természetnél.
Na, a saját problémáink megoldása, amit a természettel kapcsolatban tapasztalunk, az arra a megoldás a természet.
Oké, és ezt aláírom. Tehát csinálhatunk egy széndioxid elnyelő műerdőt, de hogy hát egy valódi erdő valószínűleg ugye elég régóta csinálja ezt, és persze jobban tudja, de hogy amikor azt tapasztalom, a másfél fokkal a Párizsi Egyezmény kapcsolatban, amit tapasztaltam, amit olvastam, amit láttam, az alapján nekem úgy tűnik, hogy egyrészt mindenki megúszni próbál, az általad említett kizöldítés, ugye nem, ez angolul jobban hangzik, de itt arról van, a zöld felület és zöld területtel tudnám legjobban érzékeltetni, hogyha helikopterről valamit zöldnek látok, az egyáltalán nem biztos, hogy él, vagy hogy gyökere van, de hogy erre mentek rá sokan. És hogy igazából azt vettem észre, hogy a politikusoknál, akik ugye akik erről mindig összegyűltek, és megbeszélték, és minden, és hogy igazából el akarták ezt valahogy, tehát elmismásolni. Nem éreztem azt az erőt, hogy most ezekbe beleállnak és megcsinálják, hanem hogy mindenhol azt éreztem, hogy tűnhet le kívülről úgy, hogy mi mindent megteszünk, miközben megmaradunk a régi gyakorlatunknál. Ez minden esetre igaz.
Ez azért is tapasztalható, mert a politikusok mögött különböző ipari lobbik állnak. Tehát, hogy itt most hozok egy másik dolgot be, most nem akarok megint különböző betűszavakkal dobálózni, de az a lényeg, hogy van egy olyan uniós szabályozás, aminek az a lényege, hogyha van 6 olyan termék, köztük egyébként a kávé is, amelyre, hogyha idén, vagy 2025 januártól az EU-ba szállítják be, akkor bizonyítani kell azt, hogy nem kapcsolódik erdőirtás az adott területhez. Tehát ez műholdas képekkel, technikai, technológiailag viszonylag megoldható. Na már most pont Németország akarja ezt az egészet behúzni, mert ugye a német ipar nem készült föl erre, és nekik az, hogy a fa, a gumi, a kávé, szója importhoz még kell egy olyasfajta plusz adminisztratív folyamatot kialakítani, amely pénzbe kerül. Ezt nem tudják, nem akarják a német cégek meglépni, és a német cégek addig duruzsolnak a kancellár Scholznak a fülébe, amíg azt mondja, hogy akkor ők meg bevétózzák ezt az egészet.
Tehát azt állítják, hogy bocs, nekünk muszáj kiirtanunk még egy csomó erdőt ahhoz, hogy előteremtsük ezeket a fel, mert ezt így nyilván nem mondják ki, mert ezzel elég rossz pozícióba kerüljenek, de valójában ez történik?
Igen, mert ugye ezeket a pártokat, politikusokat is finanszírozzák.
Oké, de amikor tehát azért azt éreztem én, hogy ez egy borzasztó hamis kép, hogy ott élnek ezek a furcsa dél-amerikaiak, és ezek imádnak erdőt írtani. Ezek valamiért úgy írtják az erdőiket, mintha nem lenne holnap. Mi itt civilizált európaiak ezt mélységesen elítéljük.
Hát persze, hogy nem, ez nem emberi.
De hogy ez a kép.
Igen, de hogy mondok egy másik példát, az Amazoniában is van egy partnerünk, a Savimbo, ők benszülötteknek fizetnek pénzt azért, hogy ne írtsák ki az erdőt. És hogyha egy hónapig nem írtotta ki az egy hektár erdeit hozé, akkor kap $5. És ez arra motiválja őket, hogy tartsák meg a természet intaktságát, ezek a benszülött törzsek, és nem az van, hogy akkor meg is védik a területüket azok ellen, akik jönnének illegálisan kivágni a fát, mert hogy neki megéri az, hogy megkapja az $5 havonta.
Kivéve, hogyha olyan nagyszerű elnöke van Brazíliának, mint a magyar kormány nagy barátja, aki azt mondja, hogy írtsátok ki ezeket a hülye erdőket, nem látom hát tőlük a napot.
Bolsonaro nem véletlenül veszített a választásokon, nem is tudta elviselni. Minden esetre igen, van politikai kockázat is sok esetben, viszont az is látszik, hogy pont Latin-Amerikában van egy ilyesfajta zöld innováció és gondolat, ugye már beszéltünk Kolumbiáról, de hogy ott Mexikóban egy IPCC, tehát egy klímakutató testületi tag lett most az elnök asszony, és de Kolumbiában, Ausztráliában és Angliában vezették be azt a rendszert, amit én Magyarországon is szeretnék meghonosítani. Az arról szól az építőipar kapcsán, hogy bárki épít bármit, akkor az adott területen növelni kell mondjuk 10%-kal a biodiverzitást. Ezt lehet mérni, hogy a különböző élőhelyek állapotá milyen szintű állapotban vannak, és akkor ezt hogyan lehet összehasonlítani. Ha nem tudják növelni a biodiverzitást, akkor pedig a környékből vegyék meg ezt a szolgáltatást. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem medencét épít a kertjében, nem kerti tavat, az már egy ökológiai szolgáltatás, és eladja a 20 kilométerre épülő Lidl-nek, vagy bármilyen áruháznak.
Aldi, bocs, igen. Nem mondtam ki.
Bármilyen áruháznak, mert hogy kötelező nekik. Tehát amiről beszéltünk eddig, az mind-mind önkéntes dolog, hogy igen, hogyan lehet jó pontokat szerezni, hogyan lehet piros pontokat szerezni az ESG jelentésben. De ez, ami ez az úgynevezett BNG, tehát Biodiversity Net Gain, ami idén lépett életbe Angliába, az kötelező már. Tehát, hogy mindenki rá van arra kényszerítve, hogy már a tervezésnél figyelembe vegye az életet, a biodiverzitást.
Tehát rájöttek arra például elég lassan, hogy önmagában azt, hogy építek egy lakóparkot, és akkor ott zöld területet növelek, az semmit se számít, hogyha ez egy halott zöld terület, és él benne három faj.
Igen, tehát nem golfgyepeket.
Elég logikus egyébként.
Nem golfgyepeket kell készíteni, és hogyha a lakóparkot is épít, akkor, és golfgyepet rak le, akkor viszont fizesse ki annak az árát, hogy a szomszédban pedig akár az önkormányzat, akár magánszemélyek fejlesztik a biodiverzitást.
Tehát lebetonozhatom a Gellért hegyet, hogy akarok, csak akkor egy rohadt nagy máshol, egy óriási valamivel kell kompenzálnom, ami ezt, jó, persze nem betonozhatom le, oké, csak érted, miről beszélek. Jó, van még három percünk, a praktikum irányába kéne fordulnunk, amennyiben. Ja nem, mert nem rég be kellettem fejezni, mert nem fordulunk sehova. Hát, most látom. Nem, eltakart az egyik monitor, a másikat el kell tűnünk. Hú, Vágó Gábor volt itt, közgazdász. Öko minden, bocsi.
Köszi.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.